Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek! A svéd katolicizmus újjáéledéséről szólt az elmúlt előadásom az egyháztörténelmi sorozatban. Az 1560-as években, az 70-es években vagyunk, amikor a svéd trónra akart jutni harmadik Zsigmond lengyel király. Ez nem sikerült neki, sajnos. És így a katolicizmus nem nyert újra teret Svédország földjén. A trónfoglalás sikerében a svéd katolikusok a legnagyobb reménységgel bíztak, és maga 8. Kelemen pápa is annyira bízott, hogy az útrakelő királyhoz, harmadik Zsigmondhoz, külön követet küldött olyan utasításokkal, amelyek a koronázással kapcsolatban felmerülhető valamennyi kérdésre megfeleltek. Csak hogy mi alatt Zsigmond a királynéval, Malaspina nunciussal, két jezsuitával és nagyszámú lengyel nemessel, mint egy 400 főnyi fegyveres kísérettel Svédország partjaira érkezett, az alatt Svédországban olyan események történtek, amelyek mind a trónfoglalás ügyében, mint a vallási kérdésben döntő súlyak voltak. Az elhunyt király öccsének, Károly Sudermanlandi hercegnek a személye körül viharoztak az események. Károly herceg ugyanis már a mindinkább visszavonuló János király életében is, úgy szólván király jogokat gyakorolt Svédország egy részében, és bátyjával szemben a protestánsok élén állott. Céltudatos, politikai tevékenységű és határozott ember volt, aki a kínálkozó alkalmakat ügyesen tudta kihasználni. A protestánsoknak valóban volt okuk benne bízni. Mivel attól tartottak, hogy Zsigmond akadálytalan trónfoglalása és a királyi hatalom átvétele válságba sodorja a svéd protestantizmust, azért kihasználták azt az időt, amely János király halála és Zsigmond király, a lengyel király trónra lépése közben eltelt, és addig is minden eszközt felhasználtak a katolikus gondolat győzelmének a megakadályozására. Első lépésük az volt, hogy Károly herceget Zsigmond távolléte idejére kormányzóvá választották. Az 1593-i Uppsalai gyűlésen újból kihirdették az augsburgi luteránus hitvallást, eltörölték harmadik János liturgiáját, és az istentiszteletből mindent száműztek, ami a katolikus vallásra emlékeztetett. A luteránusság egyeduralmának biztosítására a kálvinizmust éppen úgy eretnekségnek és üldözendőnek nyilvánították, mint a katolicizmust. Az egyházi állásokat és a püspöki méltóságokat, amelyeket Róma oly fontosnak tartott, egytől egyig luteránusokkal töltötték be, Uppsalai érseké pedig Angermannus Ábrahámot tették, aki a katolicizmus leghevesebb ellensége volt. A luteri protestantizmus még sohasem volt így kizárólagosan a hatalom birtokában. Befolyása alatt már a királyra is csak úgy tekintettek, mint valami idegen trónkövetelőre, mint pártütőre, aki veszélyezteti az igaz vallás uralmát. Ugyanezt állapítja meg maga a protestáns Ranke is. Mi nyíltabban és leplezetlenebbül jelentkezett az az elgondolás, hogy a törvényes katolikus örökös helyett a Sudermanlandi herceget, a protestantizmus előharcosát ültetik Svédország trónjára. Ilyen körülmények között lépett Svédország földjére 1593. szeptember 3-án Zsigmond lengyel király. Az események gyorsan torlódtak egymásra. A Károly vezette küldöttség elsősorban azt követelte Zsigmondtól, hogy távolítsa el környezetéből Malaspinát és fogadja el az uppsalai gyűlés határozatait, hogy a vallási viszonyokon nem változtat, a püspöki kinevezéseket jóvá hagyja, az állásokat csak is protestánsokkal tölti be. Zsigmond visszautasította ezeket a jogtalan és túlzóan egyoldalú követeléseket, melyek semmi érvényesülést nem akartak engedni a nagyszámú svéd katolikusságnak. Hallani sem akart a pápai nuncius eltávolításáról, és joggal hivatkozott arra, hogy amíg Svédország, a moszkvai, sőt, a tatárköveteknek is szabad mozgást enged, addig Zsigmond sem foszthatja meg ettől a pápai követet. Az uppsalai határozatokat, melyeket távollétibe hoztak, érvényteleneknek jelentette ki, a protestánsok kizárólagos hajmivatalviselési követelését pedig azzal utasította vissza, hogy ezt már János király is visszavonta 1591-ben. A Károly herceggel egyetértő protestáns lelkészek izgatása azonban egyre szította a szenvedélyeket. Már azt is Zsigmond királynak a róvására írták, hogy Drottninghalmi kápolnájában egy jezsuitának szállást adott, hogy ott katolikus istentiszteletet tartson, és a környék katolikusait szentségekben részesítse. Svédországban tehát Stuart Mária esete ismétlődött meg, hogy azok az alattvalók, akik maguknak teljes vallási szabadságot követeltek, ugyanezt megtagadták saját királyuktól. Hiába jelentette ki Zsigmond, hogy a protestánsok vallásgyakorlatát nem fogja akadályozni, de viszont azt kívánta, hogy a katolikus alattvalóit is részesítsék ugyanebben a szabadságban. Károly herceg meg az uppsalai érsek vezetése alatt álló nemesség nagy nehezen csak a királynak volt hajlandó megadni azt a jogot, hogy házi kápolnájában saját személyének csendben katolikus szentmisét mondjanak, ellenben makacsul követelte, hogy katolikus szentmiséket mondjanak, és azokon részt venni általában szigorúan tilos legyen. Ugyancsak lázasan követelték ők, hogy Svédországban állami hivatalos vallású polgár nyerhessen. Sőt, még azzal a követeléssel is fölléptek, hogy a templomokban és az iskolákban csak is a luteránus hitvallást legyen szabad tanítani. Király felháborodva utasította vissza ezeket a teljesen jogtalan és mondhatjuk úgy is, hogy erőszakos követeléseket. Mikor azonban a protestáns fenyegetések olyan jelleget öltöttek, hogy már személyes szabadságát sem érezte biztonságban, a kényszer hatása alatt elfogadta ezeket a koronázási feltételeket, de a pápai nuncius előtt írásba foglalta, hogy a koronázási esküt erőszakkal csikarták ki tőle, és ezért lelkiismeretben nem is érzi azt kötelezőnek. Ezt mutatják egyébként azok az intézkedések is, amelyeket közvetlenül a koronázás után tett a katolikusok javára. Állami tisztségekre és közjogi méltóságokra katolikusokat is felemelt, és négy protestáns helytartót megesketett, hogy Svédországtól való távolléte alatt a katolikus vallást és a katolikus állampolgárokat védelmezni fogja. Házakat vásárolt, ezekben katolikus szentmisék végzésére kápolnákat rendezett be, és katolikus papokat nevezett ki. A koronázás után maga is nyíltan gyakorolta vallását, hogy ezzel is bátorítsa alattvalóit katolikus hitük megvallására. Amikor azonban a király visszatért Lengyelországba, fékevezte gyűlöletben tört ki a rombolás, a svéd katolicizmus végleg eltipró dű. A katolikus istentisztelet céljai szolgáló házakat lerombolták, és mindent, ami az ősi vallásra emlékeztetett, tárgyakat, kolostor, templomot, képeket, műkincseket ledöntöttek és tönkrezúztak. Gyakran a jóérzésű vagy a katolikus parasság elkeseredett ellenállása ellenére is. Nem nyertek kíméletet az ősi svéd szentek nemzeti erekésem. Az 1595-i Süderköppingi országgyűlés eltiltott minden katolikus vallásgyakorlatot és szigorúan elrendelte, hogy a luteránus valláson kívül valamennyi felekezet hívei és lelkészei 6 hónapon belül kötelesek elhagyni Svédországot. A katolikus üldözést kiterjesztették a vasztenai apácákra is, bár azok a svédek nemzeti szentjének Szent Brigitának sírjánál szentelték életüket Isten imádásáron. A még Svédországban található néhány katolikus papot is kiűzték, és az uppsalai érsek vezetése alatt olyan fanatikus üldözés indult meg a papjaitól megfosztott régi hit ellen, ami nőhöz hasonló Svédország története nem tud felmutatni. A községekben templomvizsgálók szálltak ki, és a népet erőszakkal kényszerítették a protestáns, luteránus istentiszteleten való részvételre. Az ellenszegülőket megkorbácsolták, sőt, maga az érsek erőteljes fiatal embereket vitt magával körutazásaira, hogy a térítésnek ezt a gyakorlati megoldását az ő felügyelete alatt hajtsák végre. Ha azonban a gyűlölet és az erőszak a katolikus szentmiséket ki is tudta írtani Svédországban, az ősi hit emlékét mégis fenntartották a félelső falvak. Ezekben a régi szertartás maradványai a nép megható ragaszkodásával szinte máig fennmaradtak. Nagy politikai tervek kapcsán Zsigmond még egyszer megkísérelte, hogy Svédországot átszervezze. Ha egyszer sikerül a Balti-tengert hatalmába ejtenie, és Svédországot a katolicizmushoz vissza tudja vezetni, akkor Svédország úgy léphet fel, mint a katolicizmus és a nyugati kultúra észak-európai zászló tartója. A katolikus Svédország hajóhada állandóan sakkban tarthatja a protestáns Angliát, Poroszországot is bármikor elragadhatja Brandenburgtól, és míg egy egyfelől döntő csapást mérhet a protestantizmusra, a majd katolikussá lett Finnországon át kérdésessé teheti a szakadárság uralmát Oroszországban is. Ilyen nagy tervekkel kötött ki Svédország partjainál másodszor is Zsigmond király 1598-ban. Csak 5000 főnyi lengyel hadat vitt magával, mert nem is merte gondolni, hogy Svédország ellenálljon törvényes királyának. Csak hogy míg Zsigmond Svédország felé evezett, Károly herceg a hatalom igazi birtokában készült fogadására. A király Stockholm felé indította a csapatait, amelyekhez Uppland felől a finneknek kellett volna csatlakozniuk. Ez alatt Károly is elindította a seregeit, de nem fogadni, hanem elűzni a törvényes királyt. Kétszer csaptak össze Stangenbrunnál. Az első csatában Zsigmond győzött, de lengyel katonáit eltiltotta a legyőzött svéd csapatok üldözésétől. A svéd király nem akart svéd vért ontani, és felfüggesztette a harcot. A második összecsapásnál már Károly kerekedett felül, de ő már annál inkább tobzódott a lengyel vér kiontásában. A lengyel király elvesztette a harcot, a világ szép terv köddé foszlott, mely minden bizonnyal egész Európa politikai és egyháztörténelmét másképp alakította volna, s talán hazánk török dúlását is meggátulta volna. Károly herceg lépett Svédország trónjára, és egy negyed század múlva Gusztáv Adolf vezetése alatt Zsigmond féle roppant tervekkel homlok egyenes ellentétes irányban épp a protestantizmus élére állította Svédországot. A katolikus reformkor Magyarországon folytatjuk a további előadásunkat. A szellemi élet közössége Magyarországot minden szállal a nyugati kereszténységhez fűzte. Természetszerűleg következett tehát, hogy a 16. század nagy vallási forradalma és a katolicizmus megújódása szintén jelentős történelmi helyet foglalt el a magyar történet fejezetei között. Természetes azonban, hogy a nagy történeti folyamatok a magyar földön nem lehettek egyszerű másolatai a nyugatinak. Ha kísérő jelenségeit tüntetnek is fel rokonvonásokat, ám a magyarországi katolikus megújódás éppen úgy, mint egykor a hitújítás, a maga történelmi fejlődésében nagy eltéréseket mutat a nyugattól. Ez összefügg a magyar nemzet sajátos jellegével, e korbeli különleges helyzetével, politikai és területi megosztottságával. Ez a szétosztottság Erdély és a királyi Magyarország, de főképp a török birtoklás az ország közepén, az állandósult háborúk, az ezekkel összefüggő politikai és vagyoni bizonytalanság, meg az ország égető sors kérdései mind-mind késleltették a magyar katolikus megújódást. Csak jóval az általános európai katolikus megújódás után vehette kezdetét a Magyar Katolikus Egyház restaurálása, mégpedig elsősorban a királyi Magyarországon, a mai Felvidéken és Nyugat-Dunántúlon. Az egész ország területén pedig érthetően csak a felszabadító háború után indulhatott meg a katolikus újjáéledés, és valójában belenyúlt a 18. század közepébe, holott Európával előbb lezárult a Veszfáliai békével. Nyugat-Európában az északi része kivételével a katolicizmus már jelentősen megerősödött, politikai erejében is, amikor nálunk még az 1618. országgyűlésen is az ellen kellett hadakoznia, hogy a katolikus főurakat és püspököket ne lehessen kényszeríteni arra, hogy katolikus templomokat engedjenek át protestáns, istentiszteleti célokra. A Német Birodalomban a protestáns többségű fejedelemségek mellett már kialakultak a tisztán katolikus territóriumok is. Nálunk pedig egy gazdag, nagyszombati luteránus polgár, Asztalos András még 1608. március 8-án is dicsekvő hangon írja Szenci Molnár Albertnek, hogy immár a prímások székvárosában, Nagyszombatban is külön iskolamesterük és prédikátoruk van a luteránusoknak, akik a szószékről bátran prédikálnak a katolikusok, a pápa, az érsek és a káptalan ellen. Most nyilván nagy bátorsággal hirdettetik az evangélium Pozsonyban, Szombatban, Komáromban, Győrött, Somorján és Sejjén. Jezsuitákat be sem bocsátják az országba. Sok helyen, ahol a háború a bocskai felkelés előtt be sem mert menni a luteránus prédikátor, most immár a pápistákat be sem bocsátják. E megkésett jelenségek mellett a magyar katolikus újjáéledés útjában is feltalálhatók azok az akadályok, amelyek Európa szerte megnehezítették a katolikus megújódás érvényesülését. A német territoriális fejedelmek, sokszor emlegettük Kujusz régió, Eius et religio, aki a hatalom azért a vallás, alapelvből terelték alattvalóikat abba a felekezetbe, amelybe akarták. Ez a jog nálunk is teljesen érvényesült a birtokos nemességnél. Az a nemes, vagy az a főúr, aki magánkegyúri jog alapján protestáns prédikátorokat helyezett el birtokain, nem csak protestánsá tette ezeket a területeket, hanem a német protestáns fejedelmekhez hasonlóan csak is saját felekezetét tűrte meg birtokán. A katolikus papnak vagy távoznia kellett, vagy át kellett érnie valamelyik protestáns felekezetbe. Az eltávolítás gyakran igen durva eszközökkel történt. Ungnád Ádám a ferenceseket valósággal kipörkölte Galgócról. Rájuk gyűjtotta a kolostort. Ezeken a területeken tehát a katolikus szentmiség és szentségek megszűntek, az ősítéhez ragaszkodó magyar jobbágy népre pedig kemény büntetés, gyakran súlyos pénzbírság, vagy kipellengérező kaloda várt, ha megmerte kísérelni, hogy katolikus területre menjen gyónni, vagy szentmisét hallgatni. Így történt ez a katolikus Nagyszombattal szomszédos semtei Turzó birtok jobbágyaival is. Mivel pedig az ország legnagyobb birtokosai, két-három család kivételével protestánsokká lettek, a katolicizmus helyzete még a királyi területen is újszólván teljesen kilátástalan volt. Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az egyháztörténelmi sorozatunkat magyarországi rekatolizálással, illetve a protestáns egyháznak a terjeszkedésével, avagy majd később a katolikus egyház megerősödésével kapcsolatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!